Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim! Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit Isten tiszteletünkön. Aki nem tette volna még meg, attól azt kérjük, hogy a mobil telefonját kapcsolja ki és némítsa le az Isten tisztelet idejére feltétlenül. Örömmel jelentem a kedves testvéreknek, hogy házasságára Urunk áldását kérte templomunkban a tegnapi napon 14:30 kezdettel Kovács János és Őrhegyi Anita, majd pedig 16:00 kezdettel Krakker Ádám és Mészáros Ágnes testvérünk. Isten vigye jó végbe az ő döntéseiket, áldja meg életüket és házasságukat. Szeretettel hirdetem a testvéreknek jövő heti gyülekezeti alkalmainkat. Ha Isten segít és éltet, kedden este 19:30 kezdettel tartunk bibliaórát, pénteken YouTube ige magyarázatot teszünk közzé, és jövő vasárnap délután 9:50 kezdettel fogunk Isten tiszteleten találkozni. Ahogyan az elmúlt héten is jeleztem, arra kérjük mindazokat, akik a novai gyülekezeti csendes hetünkre jelentkeztek, hogy ma feltétlen maradjanak itt, hogy a leutazást meg a néhány fontos tudnivalót meg tudjunk itt beszélni, egy rövid megbeszélés lesz. Akik nem jelentkeztek, azoktól elköszönök ott a templom kijáratban, akik meg jönnek, azokat kérem, hogy maradjanak itt, és akkor kezdetét veszi a megbeszélésünk. Hálásan köszönjük a testvérek minden némű adományát, imádságaikat, és továbbra is kérjük mindezeket gyülekezetünk fennmaradása érdekében. Az Úr legyen és maradjon mindnyájunk őriző pásztora. Kedves testvérek, hitvallásunkból olvassuk a mai úrnapon a 29. úrnap kérdéseit és feleleteit. A 29. úrnapja kérdései és feleletei az Úri Szent Vacsora sákramentumának magyarázatát, értelmezését adják elénk. Valósággal Krisztus testévé és vérévé válik hát a kenyér és a bor? Nem. Amint a keresztségben sem változik át a víz Krisztus vérévé, sem maga el nem mossa a bűnt, hanem ezeknek pusztán isteni jegye és záloga, ugyanúgy az úrvacsorában sem válik a kenyér magává a Krisztus testévé, ám bár a sákramentumi kifejezésmód szerint Krisztus testének nevezzük. Miért nevezi hát Krisztus a kenyeret az ő testének, és a poharat az ő vérének, vagy az ő vére által való új szövetségnek, Pál apostol pedig ugyanazt a Jézus Krisztus testével és vérével való közösségnek? Nagy oka van annak, hogy Krisztus így beszél. Nem csak arra akar ezáltal tanítani bennünket, hogy amint a kenyér és a bor táplálja földi életünket, ugyanúgy az ő megfeszített teste és kiontott vére valóságos étele és itala a lelkünknek az örök életre, hanem, mi több, e látható jeggyel és záloggal bizonyosakká akar tenni minket afelől, hogy mi a Szentlélek munkája által olyan bizonyosan részeseivé válunk az ő valóságos testének és vérének, amilyen bizonyos az, hogy e szent jegyeket az ő emlékezetére testi szánkba vesszük, továbbá, hogy az ő szenvedése és engedelmessége olyan bizonyosan a miénk, mintha mi magunk szenvedtünk volna, és tettünk volna eleget a bűnért. Isten segítsen meg bennünket abba, hogy mindazt, amivel élünk, ismerjük is és tudjuk, tudatosan használjuk életünkben, gyülekezeti gyakorlatunkban, így az úrvacsora sákramentumát is. Kedves testvérek, most folytassuk együttlétünket énekléssel. A 25. Zsoltárunk első 3 versét énekeljük. A 25. Zsoltárunk első verse így kezdődik. Szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram.
Szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram, és meg nem szégyenítetem, nem nevet senki rajtam, mert szégyent nem vallanak, akik hozzád esedeznek, azok bíronkodjanak, akik hitetlenül élnek. Utaid, Uram, mutasd meg, hogy el ne tévejedjem. Te ösvényidre taníts meg, miken intézd menésem, és vezérelj engemet, add-e szent igaz igédben, oltalmazd életemet, mert benned bízom, Úristen. Emlékezzél jó voltodból, nagy kegyelmességedre. Emlékezzél irgalmadról, mely megmarad örökre. Jóságomnak vétkét, kérlek, hogy meg ne említsed, sőt, nagy kegyességedet, én Istenem megtekintsed.
Gyertek testvérek, eljünkről fennállva, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Hálaadással magasztalunk téged, mennyei édesatyánk, a te házadban, megköszönve neked mindazt a jóságot, kegyelmet és irgalmat, amit itt oly régóta közölsz velünk, mindazokkal, akik hittel, alázattal, bűnbánattal járulnak a te szent színed elé. Kérünk, segíts meg, hogy most is így lehessen ez, hogy eljuthassunk a veled való szívbéli szent közösségre, és ebben a közösségben erősödhessünk, ha kell, akkor megtisztuljunk, és te általad, lelked által megszenteltessünk. Kérünk, közöld velünk most is azokat a mennyei javakat, amelyekhez hasonló sincsen ezen a földön. Közöld velünk mindazokat a mennyei javakat, amelyekre áhítozik a mi szívünk, de amelyeket oly sokszor nem te nálad keresünk. Segíts meg bennünket, hogy te reád figyelhessünk teljes alázattal, értelmünk, szívünk teljes buzgóságával. Kérünk téged mindazokért, akik most itt együtt vagyunk, vond a mi tekintetünket önmagadra. Különösen is kérünk egy testvérünkért, aki rosszul lett, hogy te építsd meg őt, és te erősítsd meg őt hitében, hogy meg ne rendüljön bizalma te benned testi gyengélkedése miatt. De így kérünk téged mindazokért, akik szomorúságból, reménytelenségből jöttek most ide, ebbe a házba. Urunk, ragyogjál föl előttünk, mert amikor téged látunk, megszűnnek a mi félelmeink, felszáradnak a mi könnyeink, és megerősödik a mi szívünk. Így ragyogjál előttünk föl a te ígéd és szent lelked által. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és hallgassuk figyelemmel Istennek írott szent igéjét, amelyet a mennyei jelenésekről írott könyvből olvasok, úgy, ahogyan az Biblia olvasó kalauzunk a mai úrnapra jelöli. A jelenések könyvének 8. fejezetéből olvasom Isten igéjét, a jelenések könyve 8. fejezetének 7. versétől 13. verséig terjedő szakaszából, ahol ezeket találjuk megírva. Trombitált az első, és jégeső támadt, és tűzzel, vérrel keverve, és lehullott a földre, megégett a föld harmada, megégett a fák harmada, és megégett a zöld fű is mind. A második angyal is trombitált, és valami tűzzel égő nagy hegy zuhant a tengerbe, és a tenger harmada vérré lett. Elpusztult a tenger teremtményeinek harmada, amiben csak élet volt, és megsemmisült a hajók harmada is. A harmadik angyal is trombitált, és az égből egy nagy égő csillag hullott le, mint egy lámpás, és ráesett a folyók harmadára, és a vizek forrásaira. A csillag neve pedig Üröm, és ürömmé lett a vizek harmada, és sok ember meghalt a vizektől, mert azok keserűvé váltak. A negyedik angyal is trombitált, és csapás érte a nap harmadát, a hold harmadát, és a csillagok harmadát, hogy elsötétüljön harmadrészük, a nappal se legyen világos harmadáig, az éjszaka is ugyanígy. Ekkor láttam és hallottam, hogy egy magános sas átrepül az ég közepén, és hatalmas hangon ezt mondja: jaj, jaj, jaj azoknak, akik a földön laknak, a másik három angyal trombitájának hangja miatt, akik még ezután trombitálnak. Kedves testvérek, azt gondolom, hogy a jelenések könyvének olvasása közben nyilvánvalóan nem csak értetlenség, hanem sokféle kísértés is előveszi azokat, akik ezt a könyvet elkezdik olvasni. Az egyik ilyen alapvető kísértésünk, hogy megpróbáljuk fölfedezni a jelenések könyve olvasása közepette azt, hogy hol is tartunk 2022-ben, mi van a hátunk mögött, és mi jön még. A másik ilyen nagy kísértése az olvasóknak, hogy megpróbáljuk a világ sorsát valahogyan megfejteni belőle, találni egy olyan képet, amely a jelenre nagyon ráillik, mert azt hisszük, ez a kísértésünk, hogy a jelenések könyve az elsősorban arról a világról szól, amelyben élünk. Ezeknek a kísértéseknek, meg sok hasonló kísértésnek is, ami elővesz bennünket a könyv olvasása kapcsán, azonban ellen kell állni, mert ahogyan arra már az elmúlt vasárnapi ige hirdetésemben utaltam, mindazt, ami a jelenések könyvében le van írva, mindig kontextusban kell olvasni, értelmezni. Ha ezt tesszük, akkor azt fogjuk csodálattal megérteni, hogy az a kijelentés, amit le van jegyezve számunkra a jelenések könyvében, az nem lineáris, tehát nem úgy van, hogy indul valahonnan a könyv, azt a pontot le kell szúrni, aztán minden, amit azután olvasunk, így egymás után lineárisan következik, hanem csodálattal fogjuk felfedezni azt, hogyha kontextusban olvassuk ezt a könyvet, az egész könyvet figyelembe vesszük, hogy körkörösen, mint egy emeletenként, vagy ha úgy tetszik, más-más aspektusból jelenti ki nekünk a jelenések könyve mindazt, ami az általa leírt időszakot jellemezni fogja. A múlt héten hét pecsét feltöréséről olvastunk, melyet maga Jézus, a bárány nyit fel, mert más nem képes rá. Isten ezzel is egyértelművé tette és teszi, hogy nem csak teremtője a világnak, meg nekünk, akik ebben a világban élünk, hanem a világnak a sorsa, benne a mi sorsunk is, az ő irányítása alatt az ő kezében van. Amikor a pecsétek feltöréséről olvasunk, elsősorban és legfőképpen a Földön élő hívők sorsa jelentetik ki számunkra. Tehát az előző hetes szám alatt tárgyalt hét pecsét leginkább az egyházról, a hívőkről tanít bennünket. Ami ebben igen fontos, hogy a hét pecsét feltörésekor szenvedést látunk, azaz az jelenteti ki, hogy a hívők sorsa ezen a földön a szenvedés sorsa. Isten hívei, Jézus követői minden történelmi időszakban, a világ kezdetétől annak a végéig üldöztetést szenvedtek, szenvednek és fognak szenvedni. Ha úgy tetszik, akkor világi szemmel nézve keresztyénnek lenni nem sikertörténet ezen a földön, hanem keresztyénné lenni azt jelenti, hogy az ember a szenvedések útjára lép. A világ továbbra is Isten ellenes lázadásban tetszeleg, és ennek az Isten ellenes lázadásnak mindig szerves része az az elem a világban, hogy a világ üldözi azokat, akik az Úr Jézus Krisztust követik és őt hirdetik. Ez az üldözés sokféleképpen ölt testet, ahogyan láttuk olykor hátratételekben, máskor kizárásokban, gyilkosságokban, indulatokban, mindenféle hátrányos megkülönböztetésben. Erről beszélnek a pecsétek. A hívőket ebben a korszakban, amiben most vagyunk, Isten arra inti, és arra buzdítja, hogy legyenek türelmesen kitartók. Ha emlékeznek a testvérek, mert most olvassuk ezekben a napokban, az ötödik pecsét feltörésekor, a hatodik fejezet, kilencedik verse szól erről, a hívők megkérdezik, hogy meddig fog ez még tartani. Mikor jön már el Isten ítélete? És Isten nyugtatja és békíti őket azzal, hogy azt mondja, még össze kell gyűjtse az övéit, méghozzá hiánytalanul. És ez arra is megtanít bennünket Isten, hogy az ő országa az nem egy esetleges dolog itt a földön. Máskor úgy szoktam mondani a testvéreknek, hogy Isten nem improvizál. Azaz Isten ismeri az övéit, pontosan tudja, hogy az egyes korszakokban kik az ő választottai, kik az ő megváltottai, és arra inti a türelmetlenkedőket, akik sürgetnék az ő ítéletét, hogy legyenek türelemmel, mert neki mindazokat, akiket az Úr Jézus Krisztus megváltott, össze kell gyűjtenie, és ezeknek bizony a száma pontosan meghatározott. Amikor a hetedik pecsét feltöréséhez értünk az olvasásba, a nyolcadik fejezet elején, akkor azt olvastuk, hogy elcsöndesedik minden. Ez a csönd az ítélet előtti csend. De nem írja le nekünk a Szentírás a hetedik pecsét feltörése utáni végső ítéletet, hanem ekkor elkezdünk olvasni hét angyalról és hét trombita szóról, amelyek közül négyet olvastam föl a mai szakaszból. Tehát nem az ítéletről olvasunk, hanem hét újabb történés tárul fel előttünk. Úgy is mondhatnám, hogy az előzőekben a pecsétek feltörése által leírt korszak most egy másik aspektusból jelenik meg előttünk. A trombita szó egyértelmű, hogy a trombita szó egy felhívó, figyelmeztető jel. Tehát azok az események, amelyek a trombita szó után leíratnak, figyelmeztető jelek. És azt is megtudjuk, hogy ezek nem érintenek mindenkit. Súlyos csapásokról van itt szó, minden egyes trombita szó után, melyek mindig az egyharmadát érintik mindannak és mindazoknak, amit és akiket elérnek. Ezek a jelenségek, tessék majd újra elolvasni, ezek a jelenségek azt írják le, hogy a világkorszakban Isten figyelmezteti azokat, akik ellene lázadnak és üldözik az ő népét. Isten ugyanis soha nem hagyta és hagyja magára övéit, hanem úgy is gondoskodik róluk, hogy üldözőiket e földön csapásokkal fékezi és inti, és ezáltal a csapások által őket megtérésre hívja. Istennek tehát a hét trombita szó után bekövetkező csapásai, amelyek mindig csak egy harmadot érintenek, tehát nem Isten végső ítéletét írják le, erről beszél az egyharmad. Mégis megrendítő az az ítélet, amelyről itt olvasunk. Mindenki, aki látja ezeket az ítéleteket, tehát akiken nem következik be, de látják ezeket az ítéleteket, el kell, hogy gondolkozzanak rajta. Az is kiderül a trombita szók után felhangzó eseményekből, hogy ezelől a figyelmeztető ítélet elől nincs menekvés. Az az egyharmad, amelyet Istennek ez az ítélete fenyeget, az nem tud ezelől az ítélet elől elmenekülni, mert az ítélet mindenhol zajlik. Az égen, a földön, a vízen, még az égi testekben is. Az ítélet pedig, noha csak részlegesek, egyre súlyosabbak. Ezt hirdeti az utolsó mondatban az égen feltűnő magányos sas, amelyik háromszor jajt kiált, és azt mondja, hogy az, ami még hátra van a négy trombita szó után, az még súlyosabb és még veszedelmesebb történés lesz. Kedves testvérek, ha összeillesztjük a pecsétek és a trombita szó jeleneteit, akkor kirajzolódik előttünk, hogy a földön az Úr Jézus Krisztus második, azaz végső ítéletre való eljöveteléig, egyfelől a hívők mindenféle üldöztetést szenvednek hitükért, melyel egy időben Isten a hívőket, üldözőket és az ellene lázadókat részlegesen ítéli, és ezzel nem csak visszafogja őket, hanem egyúttal a megtérésüket is el akarja érni Isten. Testvérek, a Jelenések könyvének helyes értelmezése, e könyv, ha szabad így mondanom, kulcsának a megtalálása, megértése, alázattal való elfogadása abban segít bennünket, hogy jól tudjuk értelmezni, mint hívő emberek minden időben és korszakban azt, ami velünk és körülöttünk történik. És erre nekünk nagyon nagy szükségünk van. Miért is? Azért, testvérek, mert sokszor ahelyett, hogy Isten igaz, mindenekben hiteles kijelentésére figyelnénk, hagyjuk, hogy az Istent nem ismerő és az Istennel nem számoló világ elemzői, illetve elemzéseik uralják el a mi gondolatainkat és ezzel az egész életünket. És ha egy hívő ember ezt teszi, akkor nagy hibát követ el. Mert a történelem, benne minden esemény Isten kezében van, aki beavat bennünket abba, hogy ami történik, miért történik, hogyan történik, de ami erről az Istenről levesszük a tekintetünket, és itt magunk között okoskodva próbáljuk megfejteni, hogy mi is történik velünk, meg a világunkkal, akkor egészen biztosan nem fogjuk tudni megérteni, és nem is fogunk tudni vigasztalást sem találni mindabban, ami körülöttünk zajlik. Mindenek előtt, testvérek, tehát zárjuk jól a szívünkbe azt a tényt, hogy Isten népének és a világ hitetlen népének nem ugyanaz a sorsa itt a Földön sem. Isten népének és a világ hitetlen népének nem ugyanaz a sorsa itt a Földön sem. Nem csak akkor fog elválni a sorsunk, miután meghalunk. Mert Jézus világossá teszi, hogy akik hisznek ő benne, azok üdvözülnek. Akik meg nem hisznek, azokról elmondja, hogy el fognak kárhozni. És bizony kiderül a Szentírásból előttünk az, hogy az üdvösségnek és a kárhozatnak nincs köze egymáshoz. Egyszer azt mondja Jézus egy példázatban, hogy áthidalhatatlan szakadék van a kettő között. Nyilván a mennyországból senki nem akar a pokolba menni. De a pokolból sokan akarnának majd a mennyország felé menni, de azt mondja Jézus, hogy ez a szakadék ott egy képes beszéd, áthidalhatatlan. És ezt sok bibliás ember megérti, és sok bibliás ember úgy gondolja, hogy a hívők és a hitetlenek sorsa, az valójában majd a halálunk után, az Úr Jézus Krisztus végső ítélete után fog elválni. És kevésbé gondolunk arra, amit a Jelenések könyve egyértelművé tesz, hogy a hívők és hitetleneknek a sorsa már itt a Földön is elválik egymástól. Egy időben, egy úton járunk, de nem azonos a sorsunk. A fő különbség pedig abban van, hogy noha Isten népének nem könnyű a sorsa a világ történelem sodrában, mégis ő maga ott áll az ő népe fölött és az ő népe mögött. És ha mindenható Isten áll egy nép fölött és egy nép mögött, az azt jelenti, hogy ez a csoport ebben a világban legyőzhetetlen. Mert Isten ellen nem lehet győzni. Sem égen, sem földön, sem vízen, de még a föld alatt sem. És ez egy óriási különbség a világ hitetlen és a hívő oldala között. Hogy mögöttünk és fölöttünk valóságosan, Szent Lelke által őrt áll a világ mindenség győztes ura. Jaj, de nagy baj, amikor egy hívő erről elfelejtkezik, és azt gondolja, hogy az én sorsom az bele van ágyazva a világ sorsába, nem tehetek semmit, ha a világ kétségeskedik, kétségeskedem én is, ha a világ sír, sírok én is, mert hát egy a mi utunk, és csak várjuk a halált, a megváltó halált, hogy végre majd bemehessünk a mennyek országába. Nem. A jelenések könyve meggyőz bennünket arról, amit egyébként Jézus Krisztus is tanított az övéinek. Amikor azt mondta, hogy veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. És ez a könyv megerősíti neked és nekem, aki sokszor előre elfelejtkezel, hogy lehet, hogy az út ebben a világban az az út, amit a világ is jár körülötted, de fölötted, melletted, veled, kezével átkarolva, ott van a mindenható Úr, a győztes Úr Jézus Krisztus. Ezért a te sorsod ezen a földön mégse ugyanaz, mint azoké, akiket Isten így nem ölel magához. Olyan jó lenne ezt valahogy mélyen a szívünkbe zárni. És amikor a világ sodrában különböző dolgok történnek körülöttünk, akkor egészen egyszerűen csak eszünkbe kellene, hogy jusson, hogy mi megkülönböztetettek vagyunk, mert fölöttünk, mellettünk, bennünket karjaiba védve, ott őrködik a világ mindenség ura, ami megváltó Jézus Krisztusunk. A világ, benne a hitetlenek pedig, azzal kell, hogy számoljanak, hogy Isten figyelmeztető ítélete utól éri minden időben azokat, akik ellenségei. Testvérek, Istennek sokféleképpen lehet ellenségévé lenni. Vannak, akik nyíltan Isten ellenesek, nem szégyellik. Hivalkodóan vallják magukról azt, hogy ateisták. Vannak olyanok, akik Isten helyett más Istent tisztelnek. Testvérek, a világ nagyon megengedő minden más vallással szemben, Isten nem megengedő. Nézzük végig az Ószövetséget. Isten soha nem mondta azt a népének, hogy hát nem baj, ha egy zöld fában, egy zöld halmon tiszteltek engem. A lényeg az, hogy tiszteljetek valakit, akit úgy személyesítetek meg, mint a én volnék. Isten soha nem mondott ilyeneket. Isten annyira nem megengedő a más vallásokkal szemben, mint amilyenek mi vagyunk. Isten azt mondja, hogy ne legyenek neked idegen isteneid én előttem. Azt mondja, hogy megbünteti az atyák vétkét még a fiakban is. Akik őt nem szeretik és parancsolatait nem tartják meg. Nos, testvérek, Isten figyelmeztető ítélete utoléri azokat, akik nyíltan Isten ellenesek, akik szinte tudatuk nélkül Isten ellenesek, és azokat is utoléri minden időben Isten büntetése itt a földön, akik úgy Isten ellenesek, hogy üldözik Isten népét. Persze ez is nagyon sokféle lehet, és fontos, hogy ezt is jól az eszünkbe vegyük. Mert amikor keresztény üldözésről beszélünk, nem is beszélünk róla olyan sokat, mert ez nem annyira nagy téma ma a sajtóban, de ha mégis szó van róla, akkor mindjárt általában a muszlim országok jutnak az eszünkbe, amelyek tőlünk keletebbre vannak, és ahol a keresztényeket sokszor valóságosan üldözik, akár ki is végzik őket. De Isten népének üldözése az sokkal több fronton folyik, testvérek. És akkor hadd szabadjon most azt mondanom, hogy közel hozzam hozzátok ezt a dolgot, hogy amikor valaki téged meg engem, az Isten félelmedért megítél, hátratételben részesít, akkor tulajdonképpen Isten ellen lázad. akkor tulajdonképpen Isten ítéletét vonja magára, mert Isten ellenes. Aki Isten gyermekeit bántja, megszégyeníti, megalázza, az az Isten szeme fényét bántja. Hát az Istennek úgy tetszett, hogy érted meg, érettem, elküldje és odaadja az ő fiát, az Úr Jézus Krisztust. Hát te meg én ilyen drága vagyok neki, hogy az ő fiát odaadta, hogy te meg én megmeneküljünk a haláltól. Mit gondoltuk, az Isten nem veszi személyes sértésnek, személy elleni támadásnak, amikor valaki téged meg engem a hitéért megaláz meg, megszégyenít? De nem csak az a keresztény üldözés, ami ott azokban a keleti országokban hivatalosan, mindenki tudtával, olykor videóra rögzítve történik, hanem azt kell mondjam, keresztény üldözés az is, amikor téged a hited gyakorlásában valaki megítél, megszégyenít, amikor valaki téged ezért kigúnyol. Nagyon fontos dolog, hogy ezt a helyén lássuk, testvérek. Hogy ezt a helyén lássuk. És azt lássuk meg belőle, amikor ilyen esik meg rajtunk, hogy itt Istent éri támadás. Isten pedig nem hagyja ezt figyelmen kívül. Soha. És azt mondja Isten neked és nekem, hogy viseljed türelemmel ezeket a megszégyenítéseket, támadásokat, viseljed türelemmel és békességgel, mert Isten még nem töltötte be a tervét. Még keresi az övéit, még megváltja, előhozza az övéit, újonnan szüli az övéit. Legyél türelemmel, hordozd alázattal, de tudjad, hogy amikor Isten az ő tervének, a megváltás tervének a végére ér, akkor egy perccel se tart majd tovább ez az állapot. Akkor majd eljön az ő végső ítélete. Azt is megüzeni nekünk ezzel Isten, hogy vigyázz. Vigyázz a Isten népét, vagy csak egyet is, a legkisebbek közül bántasz, mert az az Isten szeme fényét bántod. És az Isten ítélete, az ő figyelmeztetése, a trombita szó, az egyharmad, azért adatik, azért ítéltetnek meg az Isten ellenes emberek, mozgolódások ezen a földön, hogy akik látják ezt, azok megtérjenek. Vegyék eszükbe azt, hogy Istent nem lehet legyőzni, hogy Isten nem lehet kikapcsolni, hogy az Isten nem lehet félreállítani. És ha látod ezt, hogy ítélet van körülötted a világban, azok között, akik Isten ellenesek, ne örüljél, nem az a te dolgod, hanem az, hogy hirdessed nekik az evangéliumot. Hogy hát a kegyelmet találnának az Istennél. Kedves testvéreim, talán érdemes volna a mai történelem mai állását itt Európában is ezzel a szemüveggel megnézni végre. Úgy gondolom, hogy ma is szólnak Isten trombitái. Vannak intőjelek, amelyek azért vannak, hogy ennek a földrésznek a lakói végre megtérjenek, és felhagyjanak az Isten ellenes gondolkozásukkal és tetteikkel. Ami ma történik körülöttünk, amiről halljuk a jóslatokat, hogy mi fog még történni, testvérek, vegyük már észre, vegyük a fejünkbe, hogy ez nem más, mint az Isten figyelmeztető ítélete. Ez még nem a végső ítélet, de elég ahhoz, hogy mindenki okuljon belőle ezen az egész földön és ezen az egész kontinensen. Testvérek, a nyíltan Isten ellenes liberalizmus, az a törvénykezés, ami folyik Európába, tudnélik, hogy mit teszünk legálissá, engedélyezetté, meg mit tiltunk meg. Az a korrupció, ami zajlik Európában és Európa szerte, az az ember tömegekkel való esztelen kísérletezés, Mert ami történik, az nem más, mint egy történelmi kísérlet, testvérek, ami Európában körülöttünk zajlik. Szóval mindezek a dolgok, és ezekkel együtt a hívők keresztjének megbélyegzése, ezek ítéletek és intő jelek. Mindezek nem maradhatnak Isten ítélete nélkül. És ha tetszik, hanem Isten ítélete utol fogja érni ennek a földrésznek a lakosait, és ez bennünket, hívők keresztjéneket is érinteni fog. Mert ahogy hallottuk, ahogy elmondtam, mi egy úton járunk, egy korszakban élünk, a föld bolygónak egy adott részén élünk, abban van különbség közöttünk, hogy nem azonos a mi sorsunk. Mit tegyünk mi? Amikor Isten ítélete csapkod körülöttünk. Testvérek, legfőképpen őrizzük meg a békességünket, ha igazán hívő emberek vagyunk. Őrizzük meg a békességünket. Miért? Azért, mert neked, meg nekem, ha Isten félő vagy, ha Jézus Krisztust követed, van vigasztalásod. Neki nincs. Ők békétlenkedjenek, te őrizd meg a békességedet. Neked van vigasztalásod, neki nincs. Te ismered a túlsó partot, nekik nincsen túlsó part. Neked van megváltód. Megváltód, aki megragadott, aki a kezében tart. Ők meg mindent elvesztenek, amit korrupcióval, istenellenességgel összeszedtek, mind elvész, és elvész végül az ő életük is. Őrizd meg a békességedet, mert olyan dolgoknak vagy a birtokában, amelyek arra kell, hogy indítsanak téged, hogy ne legyél békétlen, ne legyél ideges, és végképp ne vedd föl azt a viselkedés formát, amit ők ezekben a kritikus helyzetekben Isten ítélete alatt fölvesznek. A hívő ember őrizze meg a békességét. Ha mindezek, hogy neked van vigasztalásod, hogy te ismered a túlsó partot, hogy neked van megváltód, aki a kezébe vett, ha mindez nem vigasztal, akkor vedd tudomásul, hogy nem is vagy hívő ember. Akkor nézzél szembe azzal a szomorú ténnyel, hogy csak a vallásig jutottál, de nem jutottál el az Úr Jézus Krisztusig. Sokan vannak ám ilyenek, akik azt gondolják magukról, mert vallásos életet élnek, hogy ezt jelenti a hit. Hogy ki az igazán hívő, azt mindig jól megmutatja az, hogy békességet talál-e az Úr Jézus Krisztusban, vagy sem. Ha nincs békességed abban, hogy van vigasztalásod, ismered a túlsó partot, hogy neked van megváltód, akkor valójában még nem jutottál el az Úr Jézus Krisztushoz. És akkor neked is ugyanazt kell hirdessem, amit ennek a világnak hirdetek, hogy menjél el Jézus Krisztusig. Ne csak a Csobánkatér 8-ig, ne csak a templomig, hanem jussál el végre, addig az Úr Jézus Krisztusig, aki keres, hívogat téged, aki a szívedre beszél évek vagy évtizedek óta. Ha te ideges ember vagy, ha békétlen ember vagy, akkor nem ismered még a békesség fejedelmét. És a megoldás nem az, hogy visszakapod a pénzedet, hogy miközben mindenki szenved, neked majd jó lesz, hanem az a megoldás, hogy jel kell jussál a békesség fejedelméhez, az Úr Jézus Krisztushoz. Ha hiszel abban, amit e könyvben olvasol, akkor tudod, hogy Isten nem ellened, hanem érted tesz mindent, és az övéért. Mert Isten azáltal dicsőül meg, hogy az övéit oltalmazza, és megvédi. Így dicsőül meg az Isten. Így mutatja meg az ő minden hatóságát, hogy az övéit oltalmazza és védi. Legyél tehát békességgel, bátorsággal és reménnyel, és ha Isten ítéletét látod magad körül mindazokon, akik Isten ellenesek, és most veszik az ő ítéletét, ha látod a kétségbeesést azokon, akik látják Isten ítéletét, noha maguk még nem kerültek alá, de már most kétségeskednek, akkor hirdesd nekik az Úr Jézus Krisztust. Testvérek, nincs soha jobb alkalom az evangélium hirdetésére annál, mint amikor a világ a maga szent bizonyosságaiban megrendül. Mindenki akkor érti meg, hogy miért van kapaszkodó a villamoson, amikor a villamos elkezd fékezni. Addig az ember úgy gondolja, hogy megy ez, fiatal vagyok, működnek a dolgok, majd reflexből, meg testerőből megoldom én a dolgokat. Aztán amikor jön egy vészfékezés, és az utas elrepül, akkor már tudja onnantól kezdve, hogy mégiscsak meg kell fogni a kapaszkodót. Testvérek, miközben Isten ítélete jelen van ebben a világban, és most igen közel hozzánk, és sokan elbizonytalanodnak, és a vészfékezés közben keresik a kapaszkodót, soha nincs jobb alkalom hirdetni nekik az egyetlen biztos és megtartó személyt, az Úr Jézus Krisztust. Hirdetni nekik az evangéliumot. Hirdetni azt, hogy az, aki ítélettel sújt, kész a kegyelemre is. Ezért kérlek és intelek benneteket, hogy ne álljatok be a csobánka téri varjak meg szarkák közé, akik itt kárognak reggeltől estig. Ne álljatok be közéjük. Mert egy úton vagyunk ugyan, de ne álljatok be közéjük, hanem kezdjétek el az Isten szép evangéliumát hirdetni és énekelni ebbe a világba. Mert a sok panaszkodó el van bizonytalanodva. Kétségbe van esve. Mert azt hitte, hogy meg fog maradni. Azt hitte, hogy az a bizonyos, amit ő annak vél. S ha most kétségbe vannak esve, semmi másra nincs szükségük, mint hogy beszéljünk nekik arról az egyetlen személyről, aki nem csak uralja ezt a történelmet, hanem uralja benne a mi életünket is, aki békesség fejedelmeként békességet munkál a mi szívünkbe, aki megbocsátja bűneinket és megismerteti velünk a túlsó partot, aki megvigasztal bennünket, bűneink, szegénységünk, mindenféle dolgunk közepette, aki megváltotta az életünket, nem ezüstön és nem aranyon, ami veszendő, hanem az ő drága vérén, és ezért megtart és meg fog tartani minden időben. Tegyetek bizonyságot velem együtt, ennek a bizonytalan világnak, ennek a bizonytalan országnak, mert soha jobb idő az evangélium hirdetésére nincs, mint amikor valaki megtapasztalja, hogy amit eddig biztosnak vélt, az nulla, az semmi. Segítsen ebben bennünket az Úr, és adja nekünk meg azt, hogy lássuk is azt, ahogy reménytelen emberek reménytelenségükből ő vele, ő nála a bűnbocsánat, az újjászületés által békességre jutnak. S ha netalántán ez a békesség nincs meg a szívünkbe, hát csendesedjünk el mi is, vizsgáljuk meg saját életünket, annak látjuk-e még az Urat, ami Urunkat, Jézus Krisztusunkat, akinek kellene látnunk. Olvassátok ezt a könyvet, ne féljetek attól, amit le van írva, és vegyétek ki belőle azt, amiről ez a könyv beszél, és tanít bennünket. Van egy örök győztes, s ha az oldalán állsz, akkor győztes vagy te is. Amen. Gyertek, kedves testvéreim, helyünkről fennállva, mielőtt elcsendesednénk imádságra, a 300. dicséretünket keressük ki, és a 300. dicséretünknek énekeljük 3 versét. A 300. dicséretünk első 3 versét énekeljük, az első vers így kezdődik: Lelkem drága Jézusa, hozzád hajt a félelem.
Lelkem tága Jézusa, hozzád hajt a félelem, míg üvölt a haptusa, s nő a vész a tengeren. Rejtsel, rejtsel, hidd me, hogy míg eláll a fergeteg, biztonságos révet adj, s majd fogadd el lelkemet. Nincs nekem más enyhelyem, szívem téged hívs keres. Ó, maradj itt, Mesterem, őrizz a gyerőt szeres. Véled állom a vihart, így serő te vagy, te szent. Szárnyad árnyával takart, fejemet a védtelen. Csak te kell lesz én, Uram, benned mindent meglelek. Támogasd ki elzuhan, gyógyítsd meg ki vaks beteg. Szent szavadra hallgató, téved is az én bajom.
Helyünket elfoglalva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy újra emlékeztetsz és erősítesz bennünket, mindafelől, amit minden időben tudnunk kellene, de amiről olyan hajlamosak vagyunk elfeledkezni. Dicsőítünk téged azért, hogy újra meg újra beszélsz nekünk arról, hogy a világ a te kezedben van. És nem akármi és nem akárhogyan történik ebben a világban, nincsen semmi esetlegesség, hanem éppen te vagy az, aki véghez vitted a te győzelmedet és győzelmes tervedet. És köszönjük neked, hogy arra is emlékeztetsz bennünket, hogyha mi hiszünk Úr Jézus Krisztusunkban, akkor ennek a győzelemnek a részei vagyunk. És ha nem hiszünk, akkor van módunk és lehetőségünk, mert tart a te kegyelmi időd, hogy a győztesek közé lépjünk. Kérünk, segíts meg bennünket, mert sokszor a győztes Jézus Krisztus mellett úgy viselkedünk, mint egy vert sereg. Köszönjük, hogy józanítasz bennünket, és emlékeztetsz arra, hogy milyen drágák neked a te gyermekeid, az ő életük és sorsuk. Urunk, segíts, hogy elhiggyük ezt, és komolyan vegyünk téged. És könyörülj meg rajtunk, hogy minden időben, ezekben a mostani időkben különösen is készek legyünk a te kegyelmedről bizonyságot tenni mindazoknak, akik a te ítéleted alá kerülnek, vagy megrettennek a te ítéletettől. Taníts bennünket, Urunk, egyszerűen, de érthetően átadni a te evangéliumodat. Hirdetni embereknek mindazt, amiben nekünk békességünk és reménységünk van. Tégy bennünket így szószólóiddá és követeiddé, nem csak itt a te házadban, hanem mindenhol, ahol járunk és megfordulunk. Urunk, köszönjük te neked, hogy ismered tieidet név szerint, szám szerint, és köszönjük te neked azt, hogy a te terved a beteljesüléshez közeleg. Segíts meg bennünket, hogy békességgel és türelemmel legyünk, tudva azt, hogy te soha nem tévedtél és tévesztettél, és soha nem fogod ezt tenni ezután sem. Kérünk, adj nekünk erőt, adj világosságot, igaz, tiszta lelki látást, hogy te reád nézzünk minden időben, és így nyerjünk békességet ez életre és az elkövetkezendőkre nézve egyaránt. Hallgasd meg most a mi könyörgésünket, amikor téged személyesen is segítségül hívunk. Amen. Az elkövetkezendő percben kiki a maga csendességében személyes imádságát mondhatja el az Úr színe előtt. Gyertek testvéreim, most helyünkről fennállva, közösen is folytassuk imádságunkat az Úr Jézus Krisztustól tanult ima mondásával. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek, és énekeljük Isten tiszteletünk záró dicséretét. A 397. dicséretünket keressük ki, és ennek a dicséretnek fogjuk énekelni az első három versét. A 397. dicséretünk első három versét énekeljük. Ó Sion, ébredj, töltsd be küldetésed.
Kötözve,
szent.